Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Erzsébet tábor Európa legkomplexebb, legsikeresebb kormányzati támogatással megvalósuló táboroztatási programja, jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter Zánkán. Hankó Balázs azt mondta, minden rekordot megdöntöttek az idei Erzsébet táborok, amelyeket a kormány idén is 10 milliárd forinttal támogatott. Idén nyáron 50 ezeren vettek részt az Erzsébet táborokban, éves szinten pedig 110 ezeren vesznek részt az ott alvós táborokban. A politikus hozzáfűzte, ezáltal a kezdet óta elérik a 1,5 millió látogatót. Hozzáfűzte, 8000 családot is vendégül látnak az egyszülősöktől a nagycsaládosokig, de a tartósan beteg gyermekeknek is rendeznek speciális gyógyító táborokat. Idén is csatlakozott a Kereszténydemokrata Néppárt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet iskolakezdés együtt elnevezésű adománygyűjtéséhez. A kisebbik kormánypárt frakciójának ajándékait Semjén Zsolt pártelnök és Simicskó István frakcióvezető adta át Budapesten. Semjén Zsolt felhívta a figyelmet arra, ha egy nehéz sorsú gyermeknek nem adatik meg, hogy legyen olyan iskolai felszerelése, mint a szerencsésebb sorsú osztálytársainak, akkor lehetséges, hogy elmegy a kedve a tanulástól, elmarad attól, mint amire a képességei feljogosítanák. A pártelnök szerint az egész társadalom érdeke, hogy ezek a szegénységből, nehéz helyzetből érkező, de tehetséges gyermekek ne maradjanak le, mert motiválja őket, hogy valaki gondolt rájuk. Ezért legyen kedvük a tanuláshoz. Felnőve lehet belőlük az új József Attila, vagy egy új Nobel-díjas, emelte ki Semjén Zsolt. Az idén is minden iskolába megérkeztek az ingyenes tankönyvek és a tanítást segítő egyéb eszközök, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten. Rétvári Bence elmondta, Magyarországon teljes mértékben ingyenes a tankönyvellátás, a családoknak nem kell fizetniük, ez a családtámogatás része hazánkban. A költségvetésből a kormány 19 milliárd forintot biztosít arra, hogy minden tankönyv, minden taneszköz ingyenes lehessen a magyar diákok számára. 260 a háborúban érintett ukrán gyermeket fogadt táborában a Rákóczi Szövetség augusztus 31-e és szeptember 5-e között Sátoraljaújhelyen. A szövetség azt közölte az MT-vel, hogy az orosz-ukrán háború legrászorultabb kárvallottjait, 260 gyermeket, köztük sok árván maradtat fogadnak szeptember első hetében. Az ukrán diákok táborának ünnepélyes megnyitóján augusztus 31-én vasárnap 16 órakor részt vesz Bacskai József Magyarország ungvári főkonzulja. A táborokat szeptember 3-án, szerdán 11 órakor felkeresi Pál Norbert kormánybiztos is. A háborús területről érkező gyermekeket Magyarország ungvári főkonzulátusa és az ukrán katonai adminisztráció közreműködésével hívta meg a Rákóczi Szövetség. A Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás támadás volt Magyarország szuverenitása ellen. Ezért a kormány kitiltja az azt végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát hazánkból, s egyben a Schengeni övezetből, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az MT-hez eljutatott közleményében azt írja, Ukrajna tisztában van azzal, hogy a Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen Magyarország energiaellátásának biztonsága szempontjából. Ukrajna pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték ellen indított támadások elsősorban nem Oroszországnak, hanem sokkal inkább Magyarországnak és Szlovákiának ártanak, vélekedett a külügyminiszter. Szeptemberben adják át a bánsági Csákváros egykori középkori várának felújított tornyát. Az erődítményt 1 millió eurós projekt keretében restaurálták uniós támogatással. A Temesvártól 33 kilométerre található Csákvárost a köznyelv szerb hatásra napjainkban is Csákovaként emlegeti, miután a bánsági települést 1913-ig hivatalosan így hívták. Petru Filip, a Temes megyei kisváros polgármestere elmondta, a projekt keretében a város jelképének számító torony körüli területet is rendezték, mellette 100 férőhelyes nyári színházat alakítottak ki. Első emeletén a tűzoltóság múzeumát rendezik be, második és harmadik emeletén az ásatás során talált leleteket állítják ki. Tetőteraszáról a mintegy 50 kilométerre található vajdasági Velsec hasonló tornyáig ellátni. A Csáki mellett ez az a torony, ami még épségben megmaradt a térségben. Végül az időjárásról. Csapadék nem valószínű. A déli szél fokozatosan veszít erejéből. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 19 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk minden kedves hallgatónknak! Ma este a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a zenéket Vasvári Bernadett válogatja, a technikus pedig Fehér József. A bemondót Berecz Renátát hallják. A Szent István Rádióban ma este a következő műsorokkal várjuk Önöket. Hamarosan kezdődik a Kultúrkör című műsorunk, Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején, a harmadik Miskolci Arszakra Fesztivál beharangozó sajtótájékoztatóján készült riportjainkat hallhatják. Ezután bemutatjuk Önöknek Mészáros Pancsát, aki az évad egyik bábszínésze lett az Egri Harlekin bábszínházban. Rövid ajánlunkban dr. Várhelyi Krisztina, a Miskolci Arszakra Fesztivál ötletgazdája beszél.
Tehát fő célunk azért az, hogy a keresztény értékek, a miskolci művészeknek a bemutatása, az országos bemutatkozás, hiszen már hírünk van a Budapesten, és országos hírünk van, és állandóan minket állítanak példaként a miskolciakat. Amit még én hozzátennék az, hogy minden évben azt hiszem, hogy már többet, jobbat már nem lehet csinálni, hogy ezt már nem lehet überelni. És valahogy az év során mindig kialakul, hogy mégis mindig annyi kreatív van az emberekbe, művészekbe, hogy csak csodálni lehet.
A 21 órai hírek után rádiónk görögkatolikus műsora, a Feltámadt Krisztus Boldogságunk következik. Ezután pedig Kapcsolat című műsorunkat hallhatják, melyben megismételjük a 10 éves börtönkurzió háladó találkozójáról készült összeállításunkat. Most Debreceni Csabát, a börtönkurzió titkárát hallják.
Először arra gondoltunk, hogy a szokásos éves munkatársképzővel kötjük egybe. Igen ám, de akkor az üzenetet hogy tudjuk átadni a BV személyzetének, a parancsnokoknak, akik ebben dolgoznak. És akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, ha. És hát azért a jóisten nem csak, hogy jó humorérzéke van, de azért ügyesen intézi a dolgokat. Októberben voltunk lent Zalaegerszegen, mert hogy ott lesz majd börtönkúzió, hogy csinálnánk, és találkoztunk volna a parancsnokkal. Azért mondom, hogy volna, mert amikor oda lementünk, pontosan akkor volt az átadás átvétel, mert hogy ő érkezett ide új helybe. És ő akkor adta át az új parancsnok, az utódjának a feladatokat, így aztán nem találkoztunk. Ellenben azt tudtuk, hogy ő a kúziót pártolja, hiszen ő hívott le minket. Így aztán Tóth Viki lelkészasszony azonnal lépett is, és addig, hogy január vége felé, február elején kiderült, hogy együtt József alezredes azt mondta, hogy legyen nálunk ez az alkalom.
21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján Téka című összeállításunkban Szívó Sorsolya atlétikai szakedző a futásról, különösen a női futóedzések tudnivalóiról, saját élményeiről és a mozgás jótékony hatásairól mesél. Ugyanebben az idősávban kisújszállási vételkörzetünkben Leltár című műsorunkat hallhatják, melyben a II. Vatikáni zsinat utáni új egyházképről Budapéter teológiai tanárral Klész Beáta beszélget. A 22 órai hírek után a napversét hallhatják, majd Andante című műsorunk következik. 23 órakor újból híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 25 perctől a hitvallót hallgathatják meg, melyben Nagy Krisztián atya fiatalokkal a modern kor betegségeiről beszélget. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalisz Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Dragonics Mártával, az Árszákra Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgetek. Eltelt egy esztendő, és ismételten találkozunk Miskolcon, mert hogy közeledik az idén már harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Miskolci Árszákra Fesztivál, amely az önök kezdeményezésében az Árszákra Fesztiválba kapcsolódik bele, immár harmadik alkalommal. Úgy örülünk, hogy itt köszönhetjük Önt Miskolcon, és ismételten találkozunk.
Én is nagyon örülök, és különösen annak, hogy Miskolcon olyan széles körű programszervezés alakult ki a társadalmi összefogása, ami saját Miskolci Árszákra Fesztiválnak nevezhető. Mert korábban is, az elmúlt 18 évben már volt olyan, hogy miskolci programok megjelentek az Árszákra Fesztivál keretében, de az, hogy egy saját Árszákra Fesztivál alakult ki Miskolcon, ez egy akkor öröm számomra, hogy nem is tudom megfogalmazni, hogy milyen nagy örömmel jövök ide.
Mondjuk el, hogy itt azért több száz ember összefogása, összmunkája, eredménye mindaz, ami a 9 nap alatt majd megvalósul, és nem utolsó sorban több program, közel 50 program, 9 nap alatt és 500 szereplő közreműködésével, még kimondani is nagyok ezek a számok, és csodálatosak.
Igen, és nagyon szép látni azt is, hogy milyen sok helyszín kapcsolódik be, mind kültér, mind beltér, könyvtár, zsinagóga, felekezeteknek a templomai, a MAPSZ székház, csengeikert, művészetek háza, ahol mind nagyon értékalapú művészeti programok fognak megvalósulni.
Közel egy hónap van a Miskolci Árszákra Fesztivál kezdéséig. Legyen olyan kedves néhány személyes gondolattal, invitálja a hallgatókat erre az idei programra. Kiknek és miért érdemes ellátogatniuk ezekre a rendezvényekre?
Az idei mottunk az a remény zarándokai, ami a katolikus egyháznak a jubileumi szentévéhez kapcsolódik. Ugye ez az ószövetségi szentéveknek egy új szövetségi változata, amikor 100 évenként, később 50 évenként rendeztek szentéveket, amiben megszabadultak a rabszolgák, visszakapták az elveszett földeket, adósságokat kiegyenlítettek, tehát új lappal lehetett kezdeni az életet. És ez a szentév nekünk idén ezt kínálja fel, hogy hagyjuk el az eddigi rossz szokásainkat, hagyjuk el a rossz gondolatainkat, és újuljunk meg, és a örök élet reményét vigyük magunkkal. És a remény zarándokat épp pláne itt Miskolcon egészen egyedülálló módon szervezték meg tavaly, és idén is az összes felekezett templomát, mint egy 40 templomot érintő zarándoklatot. A zarándoklat az mindig hozzátartozik a szentévekhez, úgyhogy ez Miskolcnak egy egészen külön specialitása, és mindenkinek nagy szeretettel ajánlom, hogy ezen vegyen részt.
Köszönöm szépen a beszélgetést Dragonics Mártának, az Árszákra Alapítvány kuratóriumi elnökének.
Köszönöm szépen én is, hogy megkerestél.
Dr. Várhelyi Krisztinával, a Miskolci Árszakra Fesztivál főszervezőivel beszélgetek. Idén már harmadik alkalommal várják a kedves érdeklődőket Miskolcra, az Árszakra Fesztiválra, amely nagyon sok ember összefogásával valósul meg idén is. Jól gondolom én ezt?
Igen, egyrészt az iskolák, felekezetek összefogásával, és hát a művészek, tehát 500 szereplőnk lesz, tehát a művészvilág itt egész nyáron készül a fellépésre. Én azt hiszem, hogy ez az egyetlen rendezvénysorozat, ami ilyen széles körű összefogással jön létre. Ebben konkrétan 18 civil szervezet kapcsolódott össze, természetesen az önkormányzat is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy kiemelkedő összefogást mutat a városban, és érdeklődést is természetesen.
9 nap alatt több mint 50 program 500 szereplő közreműködésével valósul meg, és amit szeretnék kiemelni, és ön is kiemelt a sajtótájékoztatón, közel 40 templom vesz részt az idei programban.
Igen. Tehát van egy zarándoklatunk, Miskolci Zarándoklata neve, ez egy egyedülálló dolog. Az összes templomot, a történelmi egyházak templomait végig látogatják Lilafürettől Szirmáig, különböző csoportokba. Ez egy fantasztikus dolog, hogy itt ökumenikus szellemiségben zarándoklat történik Miskolcon. Nagyon nagy jelentőségű. Amit én nagyon kiemelnék, az a célja. Tehát ez az egész Árszakra Fesztivál azért jött létre, hogy a keresztény értékeket hirdessük. Ez az egyik fő cél. A másik fő cél az, hogy a miskolci művészetnek legyen olyan lehetőség, hogy bemutatják azt a sokrétű tudást, azt az ambíciót, amik bennünk lakik, és igazi, magas színvonalú minőséget tudnak itt produkálni. Tehát szeretnénk bemutatni azt, hogy itt Miskolcon milyen művész, milyen zenei élet, milyen kulturális élet van, irodalmi élet. Tehát ez egy fantasztikus dolog. Én így ítélem meg. És ha már a célról beszélünk, akkor a mottót mindenféleképpen meg kell említeni, a remény zarándoka. Ez a országos fesztiválnak a mottoja, milyen kis természetes, és én a reményt azt a békével kapcsolom össze elsősorban. Dragonics Márta is említette, ő egy magasabb rendű értéket mutatott, de én a gyakorlati ember inkább erre gondolnék, hogy a reményünk a béke, és elsősorban a körülöttünk zajló háború és a háború áldozatainak és az országok egymás közötti megbékélésének a remény. Én ezt így fogom fel, és ezért a fontos célért dolgozik ez a 5-600 ember.
Összművészeti a fesztivál, lesz itt zarándoklat, kiállítás megnyitók, említette közel 100 kiállítás megnyitójára kerül sor, ősbemutatók lesznek, első alkalommal hallható zeneművek, darabok, amelyek erre az alkalomra íródtak, vagy itt hangzanak majd el először, lesz szakmai konferencia, versmondó verseny, döntője és gálája, hogy csak néhányat említsek a sok-sok programból. Erre törekedtek az idén is, hogy minél több szegmensét és oldalát megmutassák a keresztény kultúrának.
Igen, igen, hát ez tulajdonképpen februárban szoktuk elindítani a programsorozatnak a szervezését, hiszen az egész város tulajdonképpen megmozgatja. Hát nagyon kiemelném itt a Miskolci Szimfonikus Zenekar, hogy ők első szóra rögtön jönnek, pedig rengeteg szimfonikus programjuk van, és hát megpróbálják ezt is beilleszteni, és szeretetből tulajdonképpen, térítés nélkül szeretetből jönnek. Igaz, hogy nem könnyű kiállítani a zenekart, mert több fellépésük lesz, úgyhogy emberenként szedjük néha össze egy-egy szóramhoz a szükséges létszámot, hiszen nagyon sok fellépésük van. Amit még én érdekességként kiemelném, az, hogy tudomány szempontjából elég szokatlannak tűnik, hogy lesz egy olyan konferenciánk, hogy szakralitás a gyógyításba. Tehát ezt a két témát így összekapcsolva, vannak mindig tudományos konferenciák, de én kapcsolatrendszerben nem. Tehát fő célunk azért az, hogy mint említettem, hogy a keresztény értékek, a miskolci művészeknek a bemutatása, az országos bemutatkozás, hiszen már hírünk van a Budapesten, és országos hírünk van, és állandóan minket állítanak példaként a miskolciakat, és lényegében az, hogy itt a közösség összefogjon, és óriási érdeklődés jelenik meg. 10 000 néző volt a tavaly. Remélem most is, hogy annyi lesz. Amit még én hozzátennék, az, hogy minden évben azt hiszem, hogy már többet, jobbat már nem lehet csinálni, hogy ezt már nem lehet überelni. És valahogy a év során mindig kialakul alakul, hogy mégis mindig annyi kreativitás van az emberekben, művészekben, hogy csak csodálni lehet.
Közel egy hónap van még a Miskolci Árszakra Fesztivál kezdetéig. Milyen gondolatokkal tudnánk már most felhívni a kedves hallgatók figyelmét erre a programra?
Csak azt tudom mondani, hogy óriási szeretettel várjuk a érdeklődőket. Azt szeretném tudatosítani mindenkiben, hogy ez egy óriási ajándék. Ez anyagiakban ki sem fejezhető. Ha egy belépőt számolnánk, egy-egy belépő 3-4-5-6-7 ezer forint, tehát ezt mindezt ingyenesen kapják a miskolciak ajándék. Ezért azt várjuk, hogy minél többen vegyenek részt, sok szeretettel gondolunk rájuk már előre is, és várjuk minden egyes programunkat.
Köszönöm szépen a beszélgetést dr. Várhelyi Krisztinának, a Miskolci Árszakra Fesztivál főszervezőjének.
Köszönöm szépen én is.
Ez Ferenc, Miskolc Mécenti plébános pasztorális helynököt szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Ezúttal a harmadik Miskolci Árszakra Fesztivál kapcsán beszélgetünk egymással. Dr. Ternyák Csaba egriesek fővédnöke a programnak, nem első alkalommal, hanem már harmadik alkalommal. És atya is elmondta a sajtótájékoztatón, hogy érsek atya nagy szeretettel vesz tudomást erről a fesztiválról, mindig bekapcsolódik a fesztivál programjaiba, és örömmel adhatunk arról is tudósítást, hogy számtalan templom lesz helyszíne idén is ennek a fesztiválnak, itt Miskolcon.
Most nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy érsek úr részt tud venni, mert szeptemberben majdnem egy egész havi programja van, de a fővédnökséget elvállalva azt gondolom, hogy megadja a tekintélyét is ennek a programnak, és én személy szerint is nagyon örülök, hogy elvállalta. Tudnék, Miskolc az egyházmegyének egy nagyon jelentős városa. Lélekszámban is, jelentőségében is, és azért azt tudnunk kell, hogy bár ugyan nem tűnik ki annyira, nem látszik annyira, de aki itt él, az pontosan érzékeli, hogy a társadalom, a keresztény közösségek többsége, vagy a keresztény társadalom nagyobb rész római katolikus. Ezért nagyon fontos, hogy érsek atya fölkarolt ezt a fesztivált. Én most annak nagyon örülök, hogy ez már a harmadik. Amikor elkezdődött, és Krisztina fejéből kipattant ez a dolog, és megkeresett, hogy szerintem meg lehet-e csinálni azt, amit Budapesten csináltak itt, akkor egy kicsit kicsinyhitű voltam ebben a dologban, mert úgy éreztem, hogy nagyon kevés az, amit meg lehet csinálni Miskolcon, amit Budapesten megcsinálnak. Ugye hát mégis egy főváros, és amikor az első alkalommal végig néztem és végigéltem az első fesztivált, akkor azt mondtam, hogy le a kalappal, meg tudtuk csinálni. Azt tudom, hogy ami itt Miskolcon történt és történik, az egy teljességgel egy remek kezdeményezés is, és eseménysor. Most a harmadik lesz. Általában az én szemléletemben az van, hogy ahhoz, hogy valami jól menjen, vagy el lehessen mondani róla, hogy na ez jó, annak legalább háromszor kell történnie, mert először az ember belefog és megcsinálja, másodszor másképp csinálja, mert már érzi, hogy mik azok a pontok, ahol erősíteni kell, vagy ahol nem túl hangsúlyozott valamit, és a harmadik, amikor jól csinálja. Én úgy gondolom, hogy ez most a harmadik fesztivál igaz a legjobb lesz, hiszen az első kettőnek a tanulságait, konzekvenciáit is lehet vonni. Az én szempontomból nagyon-nagyon fontos, és ezért nagyon örülök neki, hogy a Kálvária belekerült a programba.
Szentmisével is kezdődhet majd a fesztivál, fogalmazhatunk ki, hiszen számunkra, keresztény emberek számára a legnagyobb ünnep, a Szentmisén való részvétel, kapcsolódik majd Szentmise is az Árszakra Fesztiválhoz.
Igen, föltétlenül, sőt, több Szentmise is lesz a fesztivál alatt, hiszen köztudott, hogy Böjte Csaba atya is itt lesz két napon keresztül, tehát ennek az ő megjelenései általában nem csak szabadtéri programokat jelent, és nem csak beszélgetéseket, vagy mesélést arról, hogy hogy él, meg mit csinál, hanem rendszerint szentmiséken is tanúságot tesz arról, ami az ő élete, és Miskolcon nagyon szeretik, érdekes módon a versbarátok köre valahogy rátalált a vele való kapcsolatra, és azóta zarándoklatokon, meg különböző programokon közösen is részt vesznek, és azt gondolom, hogy most a versbarátok körének köszönhető az is, hogy a Csaba testvér eljön erre a fesztiválra.
Ha már versbarátok köre, természetesen lesz versmondó versenyünk is, gálával, ünnepséggel, és nem utolsó sorban, ha már atya megemlítette a Kálváriát és hazabeszélt, mert a miskolci Vincenti plébániához tartozik a miskolci Kálvária, akkor mondjuk el azért a kedves hallgatóknak, hogy az esemény fő média támogatója, rádiónk a Szent István Rádió.
A Szent István Rádió, aki most ünnepli fennállásának 25. évfordulóját, innen is gratulálok neki.
És hát... együtt kezdtük valamikor, kedves Luperi atya, ezt mondjuk el nyugodtan a kedves hallgatóknak. Így. Közös a múltunk, legalábbis 25 évvel ezelőtt biztosan találkoztunk egymással. Ön, én és a Szent István Rádió, amiért hálás vagyok.
És az a bizonyos augusztus 20-a, ami most közeledik már, az volt a rádió első megszólalása, és ez nagyon nagy öröm számomra. Akkor még nem lehetett tudni, egyikünk sem tudta, hogy mi lesz ebből, de most már látszik, hogy milyen nagy-nagy kegyelmi forrásá vált a Szent István Rádió, mert sok-sok ember kapcsolódik az imádságon keresztül, a liturgián, a híreken, az eseményeken keresztül, a beszélgetéseken keresztül sokan egy hálót fonunk, ami megtartja mindazokat, akiknek szüksége van a kegyelemre.
Amíg hallgattam önt, engedje meg, hogy elmondjam, hogy az a kellemes hidegrázás, amikor az embert úgy megérintik az érzelmek, és eszébe jutnak azok a sok szép közös emlékek, amelyeket a 25 év tartogatott számunkra. Köszönöm szépen önnek a beszélgetést, arra kérem még, hogy néhány mondatban a minket hallgató hallgatókat invitáljuk erre a harmadik miskolci Árszakra Fesztiválra. Keresztény oldalról, papi oldalról ön milyen hívó és invitáló szavakat tudna megfogalmazni?
Hát elsősorban azt, hogy legyen ez is egyfajta zarándoklat. Ugye a Szent Évben a remény zarándokai vagyunk, és sokan mennek, megyünk Rómába, sokan mennek egyik kegyhelyről, a Mária kegyhelyről a másikra, sokan meglátogatják, hála Istennek, az Egri Bazilikát, a Székesegyházat, ott a hitett Gönczi keresztet, amely nagyon szépen, imponálóan ott a bazilika, felújított bazilika szentélyé nek a bejáratánál ott van, tehát minden a Szent Évről szól. Szóljon egy kicsit, legalábbis nekem egy kicsit ez is a Szent Évről szól, meg egy kicsit Ferenc pápáról, aki ezt az egészet nem csak kitalálta, hanem adta nekünk, és biztos vagyok benne, hogy odaátról segít is, hogy mindaz a program, az esemény, és mindazok, akik ilyen címen a Szent Év zarándokaiként bármilyen programon ott vannak, azok megkapják azt a kegyelmet, amire olyan nagy szüksége van ma nem csak a világnak, hanem nekünk is személy szerint.
Köszönöm szépen a beszélgetést Juhász Ferenc Miskolc Vincenti plébánosnak, pasztorális helynöknek.
Én is köszönöm, hogy elmondhattam.
júniusban volt még a Harlekin Báb Színháznak a szokásos évadzáró társulati ülése, ahol mondhatom, hogy holt versenyben voltatok ketten az évad bábszínészei Nánási Ágival, és most aki itt van velem a stúdióban, Mészáros Anna Mária, de ugye mindig Pancsának szólítunk, úgyhogy Pancsának hívlak, de a lényeg az, hogy te Mészáros Anna Mária vagy hivatalos neveden. Természetesen majd a Nánási Ágit is bemutatom a hallgatóknak, de nyár van, nehezebb most összeegyeztetni, de örülök, hogy most te itt vagy, nyaralásról hazatérve, úgyhogy találkoztunk, hogy üdvözöllek a stúdióban.
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
Volt már nekünk korábban is riport. Millió meg egy előadásnak szereplője vagy már, hiszen nagyon-nagyon régóta itt vagy a Báb Színházban. Minimum 10 éve van? Azt
minimum 10, és igen, én kiszámoltam, mert ezzel mindig bajban vagyok, hogy én pontosan mikor is kezdtem itt, és a 2013-as, 14-es évad.
Hát akkor az már most a 13-at kezded, igen. Majd szeptembertől.
Bizony.
Akkor jó régóta. Hát a tapasztalat azért már ennyi idő után megvan, de az, hogy egyáltalán te 12 éve az Egri Bábszínházhoz kerültél, tehát már Bábszínházból kerültél, vagy ha még visszamegyünk a történetben, mi hozott téged erre a pályára? Tehát ilyen mély benyomást tettek rád ezek a gyerekkori báb előadások, amiken voltál szüleiddel, nagyszülőkkel?
Nos, az az igazság, hogy én nem nagyon emlékszem rá, hogy lettem volna ilyen bábos előadáson gyerekként. Sok előadást néztem meg, ugyanis nekem a testvérem is színészi pályán dolgozik, és mikor neki voltak vizsgaelőadásai, vagy amikor ő már színházban szerepelt, akkor nagyon sok előadást néztünk meg a szüleimmel, tehát alapvetően a színészi pálya, az, hogy ez engem érdekel, az el tudom képzelni, hogy ez innen indulhatott.
Ki a te testvéred?
Mészáros Tibornak hívják.
És ő hol játszik?
Ő Kaposváron dolgozik, a Kaposvári Csiki Gergely Színházban. És amikor én elhatároztam, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, akkor az első kiszemelt állomás egyébként a Színház és Filmművészeti Egyetem volt, de hát ahhoz még kellett egy pár lépcsőfokot megtenni. Úgyhogy amikor általános iskolából kellett tovább menni középiskolába, akkor én megtaláltam néhány középiskolát, és ami a legszimpatikusabb volt számomra, az a Szentesi Horváth Mihály Gimnáziumnak az irodalmi dráma tagozata. És hát azt kell tudni, hogy édesanyám szerintem egy kicsit nehezen fogadta azt, hogy én egy olyan iskolába szeretnék menni, ami nem helyben van.
Mert te honnan származol?
Én Gyoma Endrődi vagyok.
Gyoma Endrődi vagy.
És szerintem neki az volt az elképzelése, hogy én még akkor a középiskolai éveimet ott töltöm Gyomendrődön, de engem annyira érdekelt ez az iskola és ez a pálya, hogy nagyon eltökélt voltam abban, hogy én oda szeretnék járni. Ez azzal is járt egyébként, hogy nekünk kollégiumban kellett élnünk ez alatt a 4 év alatt, ami nagyon-nagyon meghatározó számomra, tehát én gyakorlatilag az osztálytársaimmal életvitelszerűen éltem, működtem együtt.
Ez a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium az elképesztő kultikus ugródeszkája a mai magyar színész társadalomnak. Tehát
igen.
Én nem is tudom, hogy mikor alapították ezt az iskolát, de az biztos, hogy tehát mondjuk Egerből a Feszbaum Béla is tudom, hogy már 14 igen. éves korától oda ment. Nekem is volt osztálytársam, aki amúgy oda ment, bár mondjuk talán ő nem ott végzett, de ugye most, hogy Heves vármegyét nézzük, akkor a Nárai Erika, aki ugye még Nagy Erika néven futott,
igen, Eger, igen, igen.
De oda járt. Tehát a 80-as években már biztos, hogy működött, és én azt gondolom, hogy talán akár a 70-es évektől, de ebben nem vagyok én sem tájékozott, de hogy nagyon sok mindenki, ugye vagy a Budapesti Vörösmarty Gimnázium igen. drámatagozata, aki mondjuk pesti volt, vagy pedig ez a Szentes volt. Ez a drámatagozat, ez mitől olyan varázslatos tényleg? Mert nem olyan rég volt a tévében egy dokumentumfilm erről, hogy ugye volt szentesi diákok, és hogy ez tényleg ilyen élethosszig tartó kapcsolatokat is szül.
Igen, és szoktuk beszélni, amikor valamilyen úton módon összefutunk drámai tagozatosokkal így az országban, a világban, hogy olyan, mint hogyha valahogy így megéreznénk azt, hogy te is oda jártál, uh-huh. és amikor ki is derül, akkor valahogy így tényleg van egy olyan kapocs, hogy így, na, hogy azt tudjuk, hogy az a 4 év az milyen meghatározó volt mindenki számára. Nekem azért volt szimpatikus most, hogyha így visszaemlékszem, amikor mentünk nyílt napra, és akkor a felettünk lévő osztály csinált egy ilyen bemutató órát. Én nekem azt tetszett meg benne, hogy nagyon közvetlen, nagyon játékos és nagyon szeretetteljes, és egyébként azt az iskola így szokta is így hangoztatni magáról, hogy ez nem kifejezetten színészképző, hanem valahogy emberi oldalát szeretnék megfogalmazni és megfogni a dolgoknak, tehát hogy nekem is egyébként nagyon sok osztálytársam például nem színészi pályán vagy művészeti pályán helyezkedett el, de az a szemlélet, amit ott kapott, azt úgy gondolom, hogy így tovább tudja vinni abba a szakmába. Igen, így van.
Megpróbáltad a Színház és Filmművészeti Egyetemet. Igen, sokan vannak, szerintem itt a Bábszínházban is talán többőtökkel beszéltem erről, hogy megpróbálják, ha elsőre nem sikerül másodszor. Én olyat is hallottam már, nem innen, talán máson, hogy azt hiszem, hogy volt olyan, aki annyira nem adta fel, hogy negyedjére vették fel, tehát hogy igen, ebben is mi az a lélektani határa, ameddig az ember próbálkozik. Tehát, hogy te megpróbáltad, elsőre akkor nem sikerült.
Nem sikerült, de én az első évemben jutottam tovább Budapesten is, meg Kaposvárott is a másodrostára. Igen, de szerintem akkor még nagyon-nagyon fiatal voltam. Nálam is volt ez, hogy azért azzal érveltek, hogy azért még fiatal vagyok, és még van mit tanulni. Második évben próbáltam meg még, igen, akkor már a Kelet István Művészeti Iskolába jártam Budapestre, és azt hiszem, hogy a harmadik évet hagytam ki valami miatt, akkor ilyen nagyon dacos korszakomban voltam, hogy na jó van, akkor én itt ezt befejeztem.
Igen.
És talán, mintha igen, negyedjére pedig azért próbáltam meg, mert akkor indult bábos képzés, tehát akkor indult bábszak, és az volt az én utolsó évem a Kimiben, de nem sikerült elhelyezkedni, és akkor nekem jött egy év, amikor teljesen mással kezdtem foglalkozni, és ez alatt az egy év alatt próbáltam elhitetni magammal, hogy működni is fog a B pálya, vagy a B opció, a teljesen más, de mikor egyébként nagyon érdekes az élet, amikor a legjobban, hát mondhatjuk, hogy mélyponton voltam azzal kapcsolatban, hogy hú, pedig mégiscsak ehhez húzna a szívem, na akkor jött felkérés Egerből, vagy hát pontosabban hirdettek státuszt, illetve meghallgatást, és akkor én erről tudomást szereztem, akkor sikerült itt elhelyezkednem Egerben, és ezzel együtt jött az a lehetőség is, hogy Marosvásárhelyre lehet jelentkezni Művészeti Egyetemre, bábszakra.
És akkor te oda jártál, igen, vagy ott végeztél? Ott végzett a Réka is, ugye? Az
így van. Igen.
A mesterszakot ott végezte. Tehát tulajdonképpen akkor a fő csapás irány az a színészet lett volna, igen, de már a bábszínész szakon is akár gondolkoztál volna, tenne volt ez is valamilyen szinten a művészeti pakliban.
Ja, igen, az ott kimaradt, igen, egy gondolat, hogy igazából a Kimiben, a Kelet István Művészeti Iskolában jött ez az impulzus, hogy a bábozás is érdekelne. Ugyanis ott az első évben volt lehetőségünk tanulni, és ilyen bábos alapokat megismerni, és így akkor jöttünk rá szerintem többen, hogy ez mennyire sokrétű és sokszínű kifejezési forma, hogy ezzel mennyi mindent meg lehet csinálni, és mennyi ágazata van. A
mennyivel nehezebb akár nekem, nem, nekem aki tudod, a nézőtéren voltam még annól, amikor a gyerekek kicsik voltak, tehát hogy a prózai színész az jön, megy, mondja a monológiát, vagy dialógusát, és táncol esetleg, vagy énekel. Ti meg ezt mind-mind csináljátok, plusz még a bábot mozgatjátok, hol hátulról, hol felfelé, hol lehajolva, tehát hogy fizikálisan is tényleg elképesztő, ezt amúgy szoktam mondani a többieknek is, és most a Keletit, ahogy mondod, oda is többen jártatok, tehát már onnan is ismertétek egymást egy pár
Igen, utokkal. Csak más évfolyamba jártunk, én oda Rékával egy évfolyamba jártam, vagy egy osztályba jártunk végig, Csabi járt kettővel alattunk, remélem nem mondok butaságot, Böbbe járt egy évvel alattunk, úgyhogy, és országszerte egyébként többen vagyunk a Kimiből.
Keleti István Művészeti Iskola, akkor az nektek az közös fészek alja.
Igen, lehet így mondani, és azon belül is a Kolibri Színháznak a stúdiója, ahova mi másodévtől jártunk.
Tehát akkor te, amikor ide már erre a hirdetésre jelentkeztél, akkor már volt bábszínházi tapasztalatod így a gimi révén, de amikor egyáltalán belecsöppen az ember, és tényleg 12 éve, amikor ide kerültél, és először kellett egy új előadást megcsinálni, hogy na tényleg akkor itt most nem csak én vagyok a színpadon, hanem bizony az a báb is kicsi, nagy, újjal mozgatom, egész testtel mozgatom, tehát hogy abban az első adásban emlékszel erre, hogy érezted magad?
Nem is kifejezetten, szerintem a bábozás miatt éreztem magam frusztrálva, azért nem mondom, hogy hú, rossz élmény volt, hanem hogy na ez az első munkahelyem, és hogy ez az előadás, amit csinálunk, hogy ez idézőjelben ez nem csak egy vizsga, amit egyszer vagy kétszer meg kell mutatni, és akkor arra kapunk jegyet, meg értékelést, hanem hogy ezt így akkor így rendszeresen fogjuk csinálni gyerekeknek, embereknek, és pénzt kapok, nyilván nem a pénz a lényeg ebben, csak hogy ez egy munka lett, ez egy megélhetés lett, ez egy hivatás lesz, és hogy már úgy állok a próba folyamatban, hogy természetesen ott van a rendező, aki instruál, és persze mi segítjük egymást a színpadon, de ugye elvileg én már úgy állok ott, hogy én már tudom a dolgom, én már tényleg egy felnőtt ember vagyok, aki tudja, hogy mit hogy kell csinálni, és azért megmondom őszintén, hogy ebben volt némi zavartságom, hogy akkor nekem hogy is kell viselkedni, vagy akkor mi is az a tudás, amivel én rendelkezem.
Hogy fogod megtanulni az együttmozgást a bábbal például?
Igen, akár? Mert persze tényleg nagyon sokféle technikával találkoztunk. Volt, amelyikkel mérhatóbban, volt, amelyikkel érintőlegesebben a tanulmányaink során, de hát nagyon sok báptípussal itt ismerkedtem meg, és igazából, mint hogy nyilván minden szakmában el lehet mondani, hogy ez egy örök tanuló folyamat, és mindig kap az ember új lehetőségeket, de itt tényleg ennek azt gondolom, hogy az a szépsége, hogy minden előadásban kapunk egy teljesen új bábot, amivel meg kell ismerkedni, és amivel össze kell hangolódni, még hogyha ugyanolyan báptípusról is beszélünk, nincs két egyforma.
Igen, mert hogy például belegondol az ember abban, bár mondjuk itt ugyanúgy csináltok ugye ilyen tantermi előadásokat, akár egy
a középiskolásoknak volt Hamlet, igen,
tehát hogy mondjuk van egy Hamlet a, nem tudom, itt a Gárdonyi Színházban is volt, vagy Pesten bármelyik színházban, ott a színész ugye a karakterrel így mentálisan kell, hogy azonosuljon, meg hát ugye a jelmezével, de itt meg, hogyha mondjuk van egy Hamlet, tehát a bábba kell lelket öntened. Valahogy ezt így képzelem én így el külső szemmel.
Igen. Most az jutott eszembe, mikor én Marosvásárhelyen végeztem, és a szakdolgozati témám egyébként pont erről szólt, hogy ez is volt a címe, hogy ki mozgat kit, hogy a báb engem, vagy én a bábot.
És ki? Milyen választ találtál saját magadnak a kutatásaidban?
Hát ez egy nagyon érdekes...
Nyitva maradt kérdés.
Egyébként mondhatni, hogy egy kicsit nyitva maradt kérdés, mert ez egy nagyon érdekes kettőség, hogy ott nyilván van egy meghatározott karakter, aki úgymond irányt mutat nekem, tehát hogy ahogy kinéz a bába, hogy a bábtervező megtervezi, és ahogy a bábkészítő kivitelezik, az ad már egy irányt, hogy így milyen hangkarakterbe gondolkodjon az ember, például, de nyilván meghatározza, mint természetesen a prózai színházi előadásoknál is a szövegkönyv, a történet, a rendező, hogy milyen karakterben kell gondolkodni, de mondhatjuk, hogy végülis egy szempontból több irányú segítség, mert van egy vizuális irány, amihez úgymond alkalmazkodni kell, de ezt nyilván én töltöm fel saját magamból, saját érzéseimből, saját gondolataimmal, a belső tulajdonságokkal.
Nem lehet a 12 évet 20 percbe összesűríteni, de hogyha bármilyen okból kifölg, és nem azt kérdezem, hogy melyik volt a legkedvesebb, hanem melyek voltak azok a legemlékezetesebb előadásaid, mondjuk, hogyha hármat kellene felsorolni az elmúlt 12 évből, aminek valamiért különleges emlék volt, valami nagyon pluszt adott a szakmaiságodhoz akár. Most például ugye ennek az évadnak is nem véletlenül választották, de ezt gondolom, hogy a Szűcs Réka ezen az évad záró társulat ülésen megindokolt, hogy mondjuk miért lettetek ti ugye az Ágival az évad színészei, tehát ugye mit tettetek le az asztalra. Tehát ilyenekre gondolok, hogy tényleg ami személyes büszkeséged, akár az életed olyan szakaszában volt, amikor sokat adott neked. Mondjuk most mondtam hármat, de kettőt is mondhatsz meg négyet is, hogy úgy érzed.
Köszönöm szépen, kapásból el is kezdtem gondolkodni, miközben beszélt, hogy húha, na, akkor melyiket is emeljem ki. Egyébként érdekes ez, mert pont valamiért nyilván abból kifolyólag, hogy az első években tanul az ember a legtöbbet. Pont a, hát mondjuk így a második évadom jutott eszembe, hogy szó esett a Hamletről, és az be is ugrott, hogy hú, igen, az én voltam Gertrude, és az olyan szempontból volt érdekes, hogy bábtechnikailag, hogy ott több szinten mozgott a szerep megformálás, tehát voltunk kisbábbal, kis búrakú asztali bábbal is kellett játszani, illetve volt testre szerelhető báb, és azzal úgy intenzívebben akkor foglalkoztam először. Ez volt báb technikailag érdekes, szerep megformálásból pedig az, hogy emlékszem rá, hogy abban az előadásban éreztem meg először igazán, amikor így arról a bizonyos ilyen kontrollvesztés határról beszélgetünk. Tehát, hogy emlékszem, hogy akkor én így nagyon lemélyültem abban a szerepben, de úgy, hogy emlékszem, hogy sétáltam hazafele a próbáról, és így azon gondolkoztam a szerepből, hogy amúgy, ha ez egy emberrel tényleg megtörténik, ami ebben az előadásban, hogy az hogy lehet. És hogy emlékszem, hogy mondtam az egyik kollégámnak, aki vendégszínész volt akkor nálunk, és ő volt a párom ebben az előadásban. Ilyen kérdéseket mondtam neki, hogy úristen, mit tettünk? Mit tettünk ezzel a Hamlettel? Mi? És így nézettem, hogy jól érzed magad? Fú, ott lényeg az, hogy meg kellett tanulni, hogy jó, hogy kell kilépni egy szerepből, hogy igen, hogy kell úgy beosztani az energiákat, meg a gondolatokat, hogy azért ne maradjon benne az ember, de azért tudja is hitelesen hozni azt, amit kell. Illetve, hát ebből az évadból van egy számomra nagyon kedves szerep, ami nagyon sokáig elkísért mindannyiunkat, akik szerepeltünk az előadásban, az a Dzsungelkönyve volt, ami egyrésztről azért kedves számomra, mert emlékszem, hogy óvodáskoromban én rongyosra hallgattam a Dzsungelkönyve kazettát, és valahol volt egy ilyen titkos vágyam, hogy hú, egyszer egy Dzsungelkönyvében nagyon jó lenne szerepelni, annak ellenére, hogy egyébként én nem vagyok egy kifejezetten ilyen musicales alkat.
De szereted amúgy a zenés produkciókat?
Tehát... Nagyon szeretem egyébként, mert nagyon szeretek egyébként énekelni.
Nem, tehát, hogy a musical műfaja...
Igen, az a műfaj annyira nem. Uh-huh. Én jobban szeretem talán, úgymond, az ilyen elvontabb, alternatívabb előadásokat. De ez a szerep nagyon fontos volt számomra.
Gagira voltál, hát igen, az anya.
Igen.
Ugye a Víg Színházban Igó Éva volt, hogy tulajdonképpen ő a Maugli anyja, ugye az Ádori Szilárd. Őre emlékszem kifejezetten, meg ugye a Csabit emlegetem sokat, ő volt Sirkán.
Igen. Bence Móni volt először, és akkor utána vett át tőle Nánási
Ági. Azt már szerintem nem látta. És Balú volt.
Sznovszki Marci volt először, amikor még itt dolgozott.
Igen, őre már nem beleláttam.
És tőle pedig Herény János vett át.
Jani, akkor lehet. Tényleg a Jani, ő is itt volt sokáig, és ő már teljesen más irányba ment.
Igen, ők elköltöztek külföldre.
Igen. Szóval a Dzsungel, igen, a Hamlet...
Igen, a Bagira is ilyen szempontból volt meghatározó, mert emlékszem, hogy így magamba is tettem fel kérdéseket ezzel a szerepkörrel kapcsolatban, hogy nyilván mindegyiket, csak hogy igen, hogy annál is arra emlékszem, hogy tanultam a szöveget, és sírtam közben, ahogy így átfutott rajtam az, hogy na igen, az ember mégiscsak elküldi azt a gyereket, aki már nem a saját gyereke, de mégis gyerekeként szereti, de mindegy, szóval hogy azt éreztem, hogy abban az évadban így jutottak ilyen súlyos kérdések és gondolatok. Igen, amit kapásból tudnék mondani, az a Pompom meséi, azt nagyon-nagyon szerettem. Sokáig is játszottuk. Sok minden voltam, és ez ezért is volt számomra izgalmas.
Aha, jaj, igen, az a sok karakteres, igen, több igen. Mindenki volt minden benne.
Igen. Többek között Bogyókutya, az Ásító szörnyeteg, Festéktűz Szentő Habcibenő, meg a Cipőigrek közül a Jobb cipő.
Igen, mert ugye tehát ezt a Réka
rendezte,
vagy rendezte, vagy nem tudja, tett bele plusz karaktereket, ugye a általunk ismert 80-as évekbeli meséhez képest, mert ugye mi még Pomponon is egyebek mellett felnőttünk, meg ugye egy csomó mindenkin. Szóval, hogy ezek az előadások meghatározóak voltak, meg ahogy így most említett, hogy például a Dzsungelkönyve szereptanulásnál is írtál, de alapvetően egy igazi színész, én azt gondolom, hogy úgy tud igazi színész lenni, hogy annyira emocionális tényleg, hogy így nem azt mondom, hogy halljon bele a szerepében, meg hogyha dráma van is, meg hal a végén halljon meg ő is, és akkor utána térjen észhez, de hogy, szóval, hogy egyszerűen muszáj egyé válni azzal, amit csinál, mert hogy úgy leszel hiteles, és igen, most ilyenkor mondhatná az ember, meg talán az, aki nem gyakran jár bábszínházba, hogy hát a báb, ott a bábokon van a lényeg, de ez nem így van, mert akik mi így szülők sokat voltunk, látom az arcotokon, a mozgásotokon, mindeneteken, hogy ti ugyanúgy benne vagytok és élitek át az egész karaktert, szóval, hogy azért mondom, én nekem ti bábszínészek tényleg egy ilyen nagyon magas polcon vagytok, ezt ahogy említettem, ugye a többieknek is mindig mondom, mert szóval, hogy nektek ott van pluszban az a báb, tök mindegy, hogy milyen technikát alkalmaztok, de hogy ugye ilyen kohézió legyen így mindenben együtt, mert hogy azért szanaszét is mehet az egész, hogy most a jobb kézzel a bal sarkat, vagy hogy fogod, vagy hogy húzod, vagy nem tudom, hogy ezeket hogy tanítják, vagy az egyetemen tanítják külön, vagy ehhez az élet kell, meg a gyakorlat, hogy szakszerűen mozgasd azt a bábot, ez is olyan érdekes.
Igen, ez egy érdekes kérdés. Igazából, amit egyébként elmondhatnék mondjuk erről a szakmán, én pont ezt szeretem benne, ezt az együttműködést, hogy tényleg mindenki számít, és ahogy mondtad, hogy tényleg az a sarok megmozdítás is, és hogyha attól függetlenül, hogy nem én viszem a fő karaktert, attól függetlenül nagyon szeretek Unterman is lenni, és így együtt mozogni a többiekkel, és ez nagyon-nagyon fontos számomra, ez a fajta együttműködés.
Most csak így a beszélgetés végén tényleg, hogyha ezt az utolsó 2024-25-ös évadot felidézzük, itt akkor mely előadásokban alkottál maradandót, hogy itt most per pillanat az évad színészeként beszélgetünk?
Egyik volt az Én és a cseresznyefában, voltam Mafalda.
A kislány?
A kislány, aki elveszti a látását.
Igen, ez egy érzékenyítő előadás. Például igen. Látod, ezek olyan érdekes, hogy az érzékenység, nem ők vízlélek, de hogy vannak olyan előadások, amiket például én már lehet, hogy nem bírnék. Azt gondolom, vagy azért, mert anya vagyok. A Ne engedj el című előadásotokat, azt ugye én filmben láttam, nem olvastam még el regényben, engem azt teljesen kikészített, úgyhogy engem hiába írtak Szilárdék, én azt mondtam, hogy ne haragudjatok, ezt nem biztos, hogy ezt nem, erre most nem vagyok. Amúgy a két gyerekem ment el megnézni, és a lányom is sírva jött ki onnan. Én nem, direkt nem mondtam nekik, hogy miről szól, de szóval, hogy tehát az ember ezt így tényleg átérzi, felfogja, azonosul az egésszel, akkor tényleg lelkileg hát fel is emel, meg le is tud döngetni egy előadás, én azt gondolom, de mindegy, szóval nem az én érzéseimről, hanem a tiéd, tehát az Én és a cseresznyefa, nem tudom, szóval mennyire viseled meg lelkileg téged.
Hát voltak a próba folyamatból ott is önök, amikor így elsőtted nagyon,
magad.
Igen, meg ledobódtam, persze volt ott is sírás, igen.
A Ne engedj el, te voltál benne?
Igen.
A szerelmi háromszög egy.
Igen.
Ja, mert ugye a Rékával voltatok egy.
Igen.
Hát minden el is.
Igen, ebben az évadban így kijutottak ezek a mélyebb dolgok.
Nekem a rendező, az Orsi azt mondta, hogy hát ezt az egészet úgy kell felfogni, mint amikor az ember egy skifit végignézi, és oké, de az ember attól függ, milyen élethelyzetben én, tehát ha nem lenne gyerekem, vagy már nagy gyerekem lenne, lehet, hogy másképp értelmezném az egészet, tehát hogy szerintem ezek élethelyzet függő dolgok is.
Biztosan, meg szerintem azért más az, amikor az ember itt megnéz egy előadást, aminek nem volt mondjuk benne az elemző folyamatában, vagy nem volt benne úgy több hétig, hogy azért nekünk nyilván ez az érzelmi része mellett ezek technikai kérdések is, meg technikai feladatok. És azért, amikor vannak nyilván olyan próbák, amikor ezeken a technikai dolgokon van a hangsúly, akkor azért úgy hát, hogy mondjam, távolabb tudja tartani az ember magától a témát, vagy amikor mondjuk túl van az ember az olvasó próbál, meg azon, hogy kielemeztük, hogy hú, azért itt mikről van szó. Hát, hogy mondjam, hogy tovább tud lépni az ember abba, hogy oké, akkor hát ezt most meg kell csinálni. Aztán persze vannak a próbák alatt olyanok, amikor tényleg az ember annyira, amikor eljut arra a pontra, hogy tényleg így megérzi az egészet. Tehát, hogy úristen, én miben is vagyok benne, miben van benne ez a karakter, miben vannak benne a társaim, és hogy mi egymással mit csinálunk, és milyen helyzetben vagyunk, hogy igen, ott azért van egy ilyen nagy sok hatás, szerintem alkotó és résztvevőként is. De amikor ez mondjuk ez el is készül, és ezt így először megkapja egy néző, akkor azt elhiszem, hogy az akkor nagy, nagy sokként ér. Tehát, hogy nekünk azért a 4 hét alatt van időnk feldolgozni.
Hát, hogy nem. Meg azt, biztos, szól. Hogy a egyik oldal, meg a másik oldal ezeket másképp látja, mert ugye mi a kész darabot látjuk.
Igen.
A mondani valóval, ti meg tényleg technikailag, felkészülésileg, az egész próba folyamatnak a csinyával, binyával, kinyával, bajával, mindennel, tehát nyilván biztos, hogy az is egy más. Szóval cseresznyefa, ne engedj el. Mi volt még ebben az évadban?
Én nagyon próbálok gondolkodni, mert sok volt az átvitt.
Hogy újramutató lett, hogy, tehát, hogy régiek repertoáron maradtak.
Igen, igen, a tantermikből többet Antigonét vittük, volt Cirókamaróka,
padlás
természetesen. Igen, igen, a kölyök szerepe az
igen,
enyém.
Igen.
Nem, ez is egy nagyon kedves. Én
annak
nagyon
ellenére örültem. Musical.
Igen, igen, de szerintem, tehát, hogy meg lehet úgy csinálni egy musicalt, hogy számomra is tetsző legyen meg. Más az egyébként ebben is, amikor az ember szerintem így szerepel benne, mert akkor annyira másra koncentrál. Itt például tényleg a technikai részére nagyon nagy hangsúly van fektetve a zenei részek mellett. Tehát, hogy ott azért mondhatom, hogy tényleg nagy energia befektetés azokat a marionetteket megmozgatni, meg végig színen lenni.
Rúgatni lefelé, ugye, mert fent
igen, vagy igen, 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 igen.
Egyetlen egy kérdésem van, mert még tudnék egy csomó mindent, csak itt közben nézem az órát, és sajnos így véges az adásidő. Mi a jövőképet? Tehát hogy képzeled el magad mondjuk egy 10 vagy 15 év múlva? Tehát a bábszínészi pályán szerinted?
Ez a kérdés, akkor igen. Mert kicsit megijedtem, mert voltak különböző élethelyzetek, amikor így válaszolni kellett, vagy le kellett írni, még tanulókorunkban, és ez az úristen, mi lesz velem 10 év múlva?
Szigorúan szakmailag.
Hát kérdezik. Nagyon bízom benne. Persze azért, nem tudom, őszinte leszek, hogy így volt már, hogy megfordult a fejembe, hogy bár nem vagyok idős, de hogy azért mondjuk lehet, hogy ehhez a szakmához már elkezdenek majd jönni a testi korlátok már, mint hogy tényleg azért nagyon meg vagyunk mozgatva, és erre nagyon kell figyelni, és erre a színház is nagyon figyel, meg mi is egyénenként nagyon figyelünk, hogy karban tartsuk magunkat, de azért persze, hogy elő szokott fordulni, azért megfordul a fejembe, hogy... Mit tudom én, 40-50-60, igen, hogy meddig lehet.
Mivel sem mondjuk már a derekad nem bírja, vagy a valamit.
Igen, vagy hogy fogok tudni játszani hitelesen szerepet. És közben én azt gondolom egyébként, hogy nagyon át tud alakulni a színpadon az ember, meg hogyha az ember elfogadja a kontextusát egy előadásnak, hogy tehát, hogy abszolút tudok menni azzal, hogy mondjuk egy fiatalabb szerepet, vagy karaktert egy idősebb szereplő játszom, vagy egy idősebb nő, vagy férfi. Tehát, hogy én ezt abszolút el tudom fogadni, de azért, a lényeg, hogy azért megfordult a fejembe, hogy azért meddig lehet ezt csinálni.
Biztos, hogy a bábszínészet, tehát fizikálisan azért ugye bele kell adni, meg a mozgatásba, meg mindenbe, de ugye van egy csomó olyan előadás, amikor meg totál teljesen háttérben vagytok, nem látszótok, de amúgy szerintem az, hogy valaki 60 évesen mozgat egy bábot, vagy 20 évesen, az mondjuk a gyerek nézőt nem fogja annyira érdekelni.
Igen.
Mondjuk szerintem egy táncművésznek, egy táncművész nőnek szerintem hamarabb van az, mert lehet, hogy bírja fizikálisan, csak kérdés, hogy például meddig mutat esztétikusan a színpadon akár, mert mondjuk jó, egy Ladányi Andrea, az mondjuk 65 évesen is jól mutat a színpadon, de ugye ez is karakter, meg egyénfüggő, hogy kinek mi meddig, de mondjuk Pancsa, én téged 60 évesen is simán elképzellek, ahogy Bambi vagy Pompom szerepében leszel, remélem, hogy az unokáim is majd még fognak téged nézni, de az még nálam is így legalábbis remélem.
Hát én is bízom benne azért, hogy ez sokáig fog tartani, mert azt hiszem, hogy nagyon megtaláltam benne magam.
Ez a lényeg, azt gondolom. Még egyszer gratulálok, hogy az évad bábszínészei lettetek. Most
nagyon
akár
köszönjük.
Volt versenyben, de ugyanúgy ez teljes rangú elismerés jelent, és hát további jó nyarat kívánok, és az új évadra majd megint csodás szerepeket. Mészáros Anna Mária, de maradjunk a Pancsának. Köszönöm szépen.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.
Oh,